de nu ay sabare arme mali dunye horonye
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe.
Szóval ez nem az utolsó, hanem az első beszélgetésünk. Horváth Majával fogjuk megtárgyalni a mentőtiszti pályát, amit te most kezdtél el tanulni.
Igen.
Néhány szóban az eddigi életutadról. 2006-ban születtél. Édesanyád gyógytornász, édesapád építőmérnök. Két nővéred van. Az idősebbi testvéred már férjezett, közgazdasági vonalon dolgozik. Családod középső gyermeke építészmérnöknek készül, és a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója. 2024-ben érettségiztél Győrben, a Czuczor Gergely Bencés gimnáziumban. Jelenleg a Budapesti Semmelweis Egyetem egészségtudományi kar mentőtiszt szakirányának hallgatója vagy.
És ezért kértelek meg, hogy erről beszéljünk, és ennek kicsit előzményéről is beszéljünk, mert ez egy hosszú elhatározás, arról is ugye említést tettünk, hogy ez egy menekülő útvonal gyakran a jelentkezőknek, de neked nem az volt. Nem évek óta erre készülsz, és bejártad az országot, hogy hol, hogyan zajlik a képzés, és kikötöttél a SOTÉ-n, ahol most tanulsz is. Miért gondoltad, hogy ez a pálya neked jó?
Az egészségügy az mindig is vonzott. Nyilván ugye ez a segíteni másoknak, és ez a mentőtiszt, ez talán főként azért is tetszett meg, ha mondhatjuk így, mert ők tényleg a talán legkiszolgáltatottabb és legkétségbeesettebb emberekhez mennek ki, és rajtuk segítenek, és ők jelentik ott a betegnek a reményt, és ezt egy nagyon szép hivatásnak gondolom, és ez a hivatást érzem most, hogy ez
ez kell neked. Az altruizmusról biztos hallottál. Ransburg Jenő pszichológus, lehet, hogy ezzel a névvel te már nem találkoztál. Őnek egy nagy témája volt ez az altruizmus, és az tulajdonképpen, ez empátia biztos ismerős, mint fogalom, hát ez az altruizmus egy kicsit kiszélesedve, hogy amikor önzetlenül segít, az állatvilágban is ez látható, nincs hozzá köze, de mégis segít, valahogy neki ebből nem lesz előnye. Most kezded a második fél évet, amikor beszélünk, ez 2025. február eleje. Csoportársaid között jelenleg kb. Fele-fele fiú-lány, az elhivatottság az mindenkiben ugyanez, vagy látod ezt a ejtőernyős politikát, hogy valaki itt kötött ki, aztán jó lesz nekem.
Hát sokan vannak, akiknek nem ez volt első helyen, de egyébként sokaknak most meg is tetszett azért ez a szak, szóval most úgy vannak vele, hogy el szeretnék végezni ezt, és utána menni csak tovább az elsődleges szakhoz, de az biztos, hogy igen, hogy nálunk is sokan vannak, akiknek nem ez volt az elsődleges, hanem ez csak B-ter volt.
Az idáig vezető életedben biztosan volt rávezetés erre a hivatásra valami, amit csináltál egyházi életben, ami úgy előkészítette ezt a választásodat. Mik lehettek ezek?
Önkénteskedni is voltam, bár igazából az nem egészségügyi vonalra, tehát én egyházilag voltam inkább önkénteskedni.
Ezek a helyzetek lehetnek nagyon szívban markolóak, amikor te ott megérkezel egy balesethez. És te egy érzékeny ember vagy, ezt azért tapasztaltam, meg láttam már. Erre hogy készülsz?
Nem tudom, hogy lehet erre készülni. Nekünk az egyetemen is azt szokták mondani, hogy majd amikor lesz az első kocsis gyakorlat, amikor kivonulunk a...
És ez mikor egy,
az következő fél év végén, a harmadik fél év utolsó két hete, ott az egység mellett igazából csak megfigyelőként vagyunk még ott jelen. Sokat mondták a tanárok is, hogy ott igazából sok minden eldől, amikor tényleg először találkozik az ember konkrét esetekkel, konkrét véggel igazából, tehát hogy az esetnek ugye a végét is látja, szóval igazából ehhez azt hiszem, hogy tényleg az kell, hogy ott legyen az ember, igen, és lássa. Nyilván nagyon nehéz helyzetekbe kerülnek a mentősök, de azért ott vannak a pozitívumok is, amikor meg sikerül megmenteni. Az is azért sokat dob így a mérlegre, a mérleg másik végére. Meg hát ugye ez csapatban, ez egy team munka, és nem egyedül kell úgymond a halállal sem megbirkóznia.
Te már ültél szirénázó autóban?
Nem. Én még mentőautóban úgy nem ültem, hogy valahova szállítottak volna engem, vagy ilyesmi. Még csak bemutatókon ültem, szóval élesben szirénázó autón még egyébként nem ültem.
Mondjuk más biztos vezetni, mint utazni benne, de
igen.
A munka körülmények, ugye lehet most azt hallani, és olvasni, hogy hát egyre újabb mentőautók és ilyesmi, de valahogy kevés mentőegység van, a mentőállomások le vannak pusztulva, te hol kimász dolgozni? Vidék, Budapest, mi a te preferenciád? Vagy magyar citvon például, mondjuk ez is egy kérdés.
Igazából a mentőtiszt állások azok egyébként eléggé telítettek vonaló mentőként, tehát ugye aki a mentőautóban ül. Vidéken igazából szinte kihalásos alapon lehet csak állást találni. Pesten vannak olyan mentőállomások, amik megfogadnak mentőtiszteket, de a mentőtiszt igazából ő utána tud még mesterképzésként sürgősségi ápolói szakot így elvégezni, és akkor igazából utána tud sürgősségin dolgozni. Az egyébként...
Az nem mentős meló.
Nem, de igazából ott is tényleg nagy hasznát tudják venni a mentősöknek, és nagyon szeretik ott a mentőtiszteket, szóval én ott is szívesen elhelyezkednék igazából, ha nem találnék vonuló mentőként munkát, de igazából még nem tudom, lehet, hogy nem is lehet külföldre is menni.
És a magámentő szolgálatok felvevő piac, nem?
Igen, ők rendezvényeket tudnak biztosítani, mert a mentés az állami feladat, és az csak az OMSZ végzi, vagyis hát van egy-két alapítvány, aki még segíti, de azok inkább csak az ilyen szakosításoknál, szóval ha mondjuk a koraszülött mentők meg ilyenek, de hogy maga a mentőzésre ugye az államilag van a mentés. A magánmentősök azok ugye csak inkább rendezvényeket biztosítanak, meg hát nyilván igen, nekik is vannak azért feladatok.
Mi a mentőtiszt feladata?
Hát igazából a mentőtiszt, ő egy ALS szintű kocsin dolgozik, szóval ő már az emelt szintű ellátást tud biztosítani. Igazából a mentőtiszt, főleg Magyarországon, hát nem azt mondom, hogy bármit, de ő már tényleg nagyon sok mindent meg tud igazából csinálni. Hát a feladata igazából ugye a sürgősségi betegellátás és a beteget a kórházba.
És akkor ő koordinálja a személyzet többi részét?
Igen, ő
a gépkocsi személyzet többi részét.
Igen, ugye amelyik mentőautón tud mentőtiszt vonulni, ott van egy mentőápoló, meg egy gépjárművezető, és akkor nekik utasítást ő adja ki, hogy kinek mi a feladata.
Mennyi ideig tart ez a képzés? Tehát most tartasz a második fél évnél.
Igen.
És hány fél éves ez?
Összesen 8 fél év.
4 év. Aha.
Igen.
És akkor utána elvileg... Ugye beszélt, hogy mehetsz tovább, milyen mesterképzésen, és te mit tervezel?
Először elvégezni ezt a 8 fél évet. Igazából ez hivatalosan 8 fél év. Gyakorlatban azért minket így úgy köszöntöttek az egyetemen, hogy akkor mindenkit köszöntünk itt élete legszebb 4 évében, ami 10 év lesz. Szóval, hogy elég kevés az, aki 4 év alatt el tudja végezni, meg illetve aki el is végzi az egyetemet összességében. Tehát, hogyha az iskolába is sétálunk ott a tablókon, nagyon szépen látszik, hogy így a mentőtisztekből ilyen 2 van 1 évben, van olyan év, ahol 1 sincs.
Pedig jó sokan kezdték.
Igen, pedig mondjuk egy olyan 100-120 embert felvesznek.
És ő ugye erről beszéltünk is, hogy azért hullanak el az emberek, mert nem bírják, vagy mert rájöttek, hogy ez nem lesz az igazi.
Itt is mind a kettő biztos, hogy számottevő, de szerintem az, hogy nem bírják, az mind lelkileg, mind tanulásban nagyon előjöhet, mert a mentőtiszt és mentőorvos között nincs sok különbség, és a mentőtiszt 4 év alatt tanulja meg azt, amit az orvos azért több időbe.
De mégis bemaradt a 10 évig.
Igen.
És azért maradt be, mert meghúzzák, vagy mert olyan jó is tanulgat.
Hát azért, mert meghúzzák, igen.
És a anyagi megbecsülés, az milyen? Fogalm hát, nincs egyébként, szóval abszolút naív kérdés.
Nem túl jó.
Ebből nem lesz kastélyod.
Nem. Nem, hát az átlag egészségügyi dolgozó. Ugye mivel, hát diplomás, azért az nyilván jobb, de olyan mesterképzés, hogy mentőtiszt olyan nincs, szóval igazából eleve csak egy alapdiplomája van, nem mesterfokú.
És a barátaid, akik mondjuk a középiskolai időszakból vannak biztos engedegen, meg hát lenni gyerekkor, szóval ők hogy vették, hogy te most itt elmész is mentőtiszt? És már régóta ezen a vonalon vagy.
Mindenkinek azért, eleve egyébként szerintem azért ez a mentőtiszt, ez annyira nincs is így a köztudatban, már mint hogy ő pontosan mit csinál. Szóval emiatt...
És neked hogy lett őket benne a köztudatodban?
Legelőször nem az fogalmazódott meg, hogy mentőtiszt szeretnék lenni, hanem mentős, és igazából akkor olvastam utána a dolgoknak, és akkor jöttem rá, hogy ja, amúgy itt így nem mindenki ugyanolyan tudással rendelkezik abba a kocsiba, hanem, vagy hát nyilván, de hogy nem mindenkit. Nem ez, hogy mentős ez a szakkifejezés.
Nem a szírena fogott meg.
Nem.
Szóval térjünk vissza a barátaidra.
Ők amúgy mindig tök érdeklődőek is voltak ezzel a szakkal kapcsolatban, illetve vannak olyanok, akik itt tényleg nagyon örülnek és támogatnak, hogy ez sikerül.
Család? Tehát mondjuk a szüleid, tesóid?
Ott is a támogatása jellemző.
Tisztelettel fordultak feléd, mert hát azért ők is tudták, hogy ebből nem lesz kastély.
Hát igen.
És akkor elérkezünk majd a negyedik év végére, és akkor te vagy az egyik, aki megkapja majd a diplomát, és akkor utána azonnal mély víz?
Igen, egyébként ahhoz, hogy az országos mentőszolgálatnál el tudj helyezkedni, ahhoz kell ott is egy vizsgát tenni, de ha azt az utat választom, és pillanatnyilag talán az a legreálisabb számomra, már a nulladik héten is mondták nekünk, hogy ezután nálunk nincs olyan, mint más szakoknál, hogy bent vagyunk a kórházba, ott a beteg, és akkor ha valamit nem tudunk, akkor felhívjuk a fölöttünk végzetteket, hogy itt mi is a helyzet, hanem én már rögtön akkor megy.
Dönteni kell.
Igen.
És mivel foglalkozol még? Hobbi? Azt tudom, hogy lovagolsz. Ez megvan.
Igen.
A tesó csellózott, ezt tudom.
Igen. Én zongoráztam, de ezt igazából zeneiskolában csak 3 évig, szóval utána az tényleg csak hobbi szinten maradt meg. Igazából varni, meg horgolni, hát inkább a varrás is, az már régebben, most a horgolás az új.
Amikor eljön a nyár, például most, akkor nektek van szakmai gyakorlatotok?
Nincsen. Nekünk tényleg az első szakmai gyakorlat az a 3. fél évtől van, viszont én nyáron szeretném a mentőápolóit elvégezni. Ott többféle képzés van, van egy 2 éves képzés, nyilván az nem fog beleférni a nyárba, van egy hónapos képzés is, és azt szeretném elvégezni. Az ugye nem kötelező, meg úgy nem is erősen ajánlott, de azért az úgy érdemes lehet elvégezni.
Köszönöm Horváth Majának a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.
Viharként tombol már a messzi távol. Elgyúlt a régi tűz, s a szívem lángol. Eszembe jutnak mind a meghitt órák, egy ablak és a te kis szobád. beláttam én már rég a tévedésem. Azt hittem szalmalány, csellobban szépen. Szívembe markol száz és száz kis emlék, megöl a messzeség.
Vihar kitankol már a messzi távon, felgyújt a régi tűz a szívem lángon. Eszembe jutnak még a megfitt órák, és a te kis szobád.
Elmúlt egy hosszú ég,
vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Dr. Szőke Dominikával beszélgetek, aki Milánóban él és labororvos. 1977-ben születtél, az első 14 évedet Kecelen töltötted, ami az aranyháromszög egyik pontja, magyarországi aranyháromszög egyik pontja, és ez egy homokvidék. Mesélj erről a gyerekkorról, ugye ez 14 éves korodig oda kötött.
Igen, hát Kecelen születtem, és 14 éves koromig ott éltem, aztán Szegedre költöztem, mert oda iratkoztam be középiskolába. Édesanyám háztartásbeli volt, háztartásbeliként dolgozott varrónőként, édesapám meg szaktanácsadó volt, először TS-ben, aztán pedig egy privát cégnél Szegeden.
Lehet, hogy ő agronómus volt?
Igen, igen, gyakorlatilag mezőgazdasági főiskolát végzett, ő dunapatai születésű volt, aztán Budapesten tanult főiskolán, és akkor utána került Kecelre, egy TS-be, és ott ismerte meg anyukámat, aki keceli születésű volt, és akkor hát összeházasodtam, megszületett a testvérem, és akkor rá 7 évre meg én születtem meg.
És ez egy bátyád. Ugye az arany háromszög, ugye ez azért arany háromszög, mert hogy ez nagyon dús gyümölcs és szőlőtermelődik, és ez nektek is kötődésetek volt.
Igen, nekünk is volt szőlőnk, volt valami kis gyümölcs is, ez igazából a ház mögötti kertben, de amik így földek voltak, azok szőlővel voltak beültetve, és a szüleim, mint ahogy a nagy többsége a Kecelen, kiskörösen is voltak kerten, amik ugye ez a két másik aranyháromszögi város, szőlőtermeléssel foglalkoztak az emberek nagy része. Hát gyümölcsös is volt, nem tudom én, például megy, vagy cseresznye, alma, aztán kicsit később a bodza, ami nagyon ment. És hát szőlő vannak, ezek a homoki szőlők, amik gyakorlatilag olyan fajták, amik jól bírják ezt a típusú talajt.
Magas művelésű szőlőtök.
Magas művelésű szőlők voltak, igen, vannak ugye alacsony művelésűek, és azok inkább kiskörösön vannak, illetve például az nagyszüleimnek volt egy szőlője, ami még ilyen alacsony művelésű volt, de aztán a kényelem miatt én azt hiszem leginkább, meg valószínűleg termelés szempontjából is jobb volt a magas művelési.
Magas művelés, ez 2 méteres, ugye ezt mondtad valamikor,
igen.
Az alacsony meg 1 méteres. Ez van felmutatva.
Tehát igazából az, hogy mikor meg kell metszeni a szőlőt, vagy kacsolni kell, akkor nem kell folyamatosan lehajolva, mint ahogy az alacsony művelősi szőlőknél van, ez a tradicionális szőlőknél van.
És egy kicsi lány mit csinálsz ott a szőlőben?
A testvérem ugye idősebb is volt nálam, meg fiú, ő sokat segített a szüleimnek a szőlővel. Én is segítettem, de sokszor inkább az ilyen feladatokat adták rám, hogy vigyem a vizet. Mert volt például egy olyan szőlőnk, ami nagyon hosszú volt, egy kilométeres sorok voltak, csak összesen 7 sor szőlő volt, de ezek ilyen egy kilométer hosszú sorok voltak. És ugye leparkoltunk a róval, mert volt egy arónk, amivel jártunk a szőlőbe, és akkor ott a platón voltak, mit tudom, mindenféle szerszámok, meg hát a víz, az víz, és akkor a szüleim ugye elindultak, nem tudom, kapálni, vagy kacsolni, vagy amit kellett csinálni, és akkor engem ott hagytak, ugye például kapálni erő kell, meg hát akkor én még elég kicsi voltam ahhoz, hogy ezeket csináljam. Aztán persze, amikor már nagyobb voltam, akkor néha így próbáltak bevonni ezekbe a dolgokba, de nem volt hozzá igazán tehetségem. És akkor vinni kellett nekik a vizet. Mert ugye nem lehet az, hogy minden egyes alkalommal, amikor mit megszomjaztak, akkor kisétáltak mondjuk 500 métert, vagy 700 métert. Úgyhogy én vittem nekik a vizet.
Kecsel egy kisebb település volt, nyilván mind a gyermekek nem egyedül voltam, jó sok gyerek, úgyhogy nektek az egy paradicsom volt, nem? Hát ugyan nagy homok, rengeteg.
Igen, a mai gyerekek szerintem ezt már nem is tudják elképzelni, mert ugye akkoriban nem volt még internet, meg semmi ilyesmi, tehát a tévé is, lehet a tévét nézni, de az adás se volt mindig, meg hát nem volt ennyi műsor, mint most, úgyhogy én sokat játszottam a homokba, hogy tudom én homokvárat építeni, meg homokpogácsákat csinálni, meg ilyesmi, tehát ezzel töltöttük az időt gyerekként, úgyhogy igazából nekem a homok az egyenlő volt a termőfölddel, tehát nekem a homok az a föld volt, és nagyon meglepődtem, emlékszem arra, amikor rádöbbentem 14 éves koromban, még elkezdtem Szegedre járni, és ott a buszon utazva láttam azokat az igazi fekete termőföldeket, amik vannak Magyarországon azért, és akkor így megdöbbentem, hogy jé, hát nem mindenhol homok van. Úgyhogy ez ilyen nagyon
megdöbbent.
Furcsa élmény volt akkor.
Az arany háromszög elnevezésnek kicsit utána mentem, ugye az első megnevezés az 1900-as évektől Burma, Tájföld, Laosz környékéről, ez egy ópium termővidék volt, és akkor ezt nevezték. Hát ez nem sok köze van, így gondolom, látom, annyira nem ment az ópium.
Hát tudnék erről mesélni.
Mesélj már.
Tudnék erről mesélni. Na most nagyapám, anyai nagyapám, ő egyedüli gyerek volt, hát nyilván ő is arra szülők gyermeke, ami azt jelentette, hogy amikor megszülettek ezek a gyerekek, nem maradhatott otthon az anyuka, hogy tudom én, egy éves koráig otthon marad a gyereknek, vagy ilyesmi. Hát pici gyerekeket vitték magukkal a földekre dolgozni. És hát ugye nem nagyon tudtak ott velük foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, úgyhogy hát, hogy ne sírjon, ezért mit adtak nekik? Adtak nekik már gubóból teát, vagy csináltak ilyen cumit, gyakorlatilag ilyen rongyból, és azt beitatták ilyen már gubó főzettel. És akkor jól aludt a gyerek, tudod.
Be volt ópiuma elkészítve.
Szóval nekünk is volt mákunk, termesztettünk mákot is, néha, nem minden évben, de voltak olyan évek, hogy ott a házunknál voltak több ilyen földarab, és az egyik földarab a mákot termesztett, és én nagyon imádtam a mákot enni. Tehát kimentem, amikor már úgy nagyjából megérett a mák, akkor levágtam a gubót, és akkor úgy ettem a mákot, csak úgy öntöttem bele a számba. Igen, ezt egyébként így Olaszországban is mindig szokták kérdezni, hogy az ember külföldre megy, és akkor, hogy ez a mák, vagy minden, és hogy jaj, hogy ópium. Hát jó, nyilván lehet belőle ópiumot is csinálni, hogyha valaki arra utazik, de igazából a mák szemeknek az ópium tartalma az igazán alacsony, tehát ez nem probléma.
14 éves korodban átkerültél Szegedre, és ugye azt mondtad, hogy és ekkor nyílt meg előtted az élet.
Abszolút, igen, mert édesapám mindig ezzel volt egy mondása, amivel engem arra próbált ösztönözni, igazából nem kellett nagyon ösztönöznie, de így néha-néha így ösztönözött, hogy tanuljak, hogy tanulj lányom, mert ha nem, rád iratom a szőlőt, és ez igen hatásos módszer volt, mert igazából nem szerettem volna földműveléssel foglalkozni, úgyhogy jól tanultam, és akkor, mivel testvérem, bátyám Szegedre járt középiskolába, ezért a szüleim gondolták, hogy akkor engem is Szegedre beiratnak, és akkor végül a Radnóti Miklós gimnáziumba kerültem, kémia szakra, és ott készítettek föl aztán az egyetemi felvételire is. Az egyetemet is Szegeden végeztem.
Kicsit vissza a középiskolás igen. időszakra. Versenye volt neked két gimnázium, ezt ugye mesélted. Igen. A Ságvári, azt hiszem, és a Radnóti. Ott volt a Ságvári, a matek. De ez, hogy ez a Radnóti kémiás volt, neked inkább a biológia jött be.
Igen, igen. Főleg azért, mert a kémia tanárunk nem igazán sikerült, hogy mondjam, motiválnia engem erre, és ezek nagyon gyenge szavak. Tudnék mesélni, de nem. Inkább a pozitív dolgokat említsük, tehát a mi osztályunknak a fele az biológiás volt, a másik fele kémiás volt, de a kémiásoknak a biológia tanára sokkal szuperebb volt, mint a biológiásoknak a biológia tanára, aki később aztán iskolaigazgató is lett, Gál Bélának hívják, és tényleg annyira szuper órákat tartott, hogy nagyon sokan a mi csoportunkból aztán végül úgy döntöttek, hogy a biológiával mennek tovább. Legtöbben orvosok lettek.
A gimnáziumi évek alatt 16 évesen elindult a zenei életed. Egy kórussal kezdődött az egész.
Kollégista voltam, vásárhelyi kollégium volt, ahol voltam, ez Újszegeden volt ez a kollégium, és amikor oda kerültem, abban az évben alapítottak egy kórust ott a kollégiumban, és akkor én is elkezdtem a kórusba járni, mindenféle zenei előképzettség nélkül, de hát a legtöbben így is voltunk ezzel. Aztán elég jól ment ez a kórus, versenyekre is mentünk, és elég jó helyezést értünk el. Nem csak buli volt, hanem igazából azért sikerült egy bizonyos színvonalat is produkálnunk, és engem nagyon zavart a dolog, hogy nem tudok kottát olvasni, tehát hogy ott veszik elém a kottát, és igazából az csak nekem arra van, hogy a szöveget elolvassam, amit énekelni kell. Amúgy a dallamot azt hallás után tanultam meg. Nem voltam az egyetlen, így. De ez engem nagyon zavart, úgyhogy eldöntöttem, hogy akkor valami hangszert szeretnék tanulni, és akkor arra gondoltam, hát legyen a furúja, és elmentem a helyi zeneiskolába, a Szegedi Városi Zeneiskolába, és akkor volt felvételi vizsga, és hát ott találkoztam ezzel a tanárral, aki a felvételi vizsgát csinálta. Zongorán kellett visszaénekelni dolgokat, meg visszatapsolni ritmusokat, meg ilyesmi. És akkor mondja, hogy én fölvenném, de hát hogy biztos, hogy furujázni akar. Furujázni megtanultam 3 hét alatt. Válasszon már valami, mindig magázott engem ez a tanár, válasszon már valami komolyabb hangszert. És akkor így hát gondolkoztam, mi legyen. Mondom, klarinét, rám néz, azt mondja, a fagottot választja, akkor egyből fölveszem. Így lett a fagott. A fagottanár volt, aki kétségbe esett, próbált meg diákokat találni, akik fagottoznak.
A klarinét, az honnan jött?
A klarinét, azt apukám mondta, mert amikor eldöntöttem, hogy akkor beiratkoznék a zeneiskolába, akkor azért mondtam így a szüleimnek, és akkor ő mondta, hogy jaj, hát akkor tanulják klarinétozni, mert az milyen jó. És akkor így volt a klarinét, de hát így lett a fagott aztán végül.
Tehát az, hogy elkezdtél fagottozni, és közel is kapcsolatba kerültél a muzsikával, ez aztán nem is olyan sokkal később, ez nagyon jelentős szerepet kezdett betölt az életedbe, és ez mindmáig így van.
Igen.
Ugye ezt nem mondani. Ugye ezt mondtad, hogy ez a leitmotiv, ugye? Ez a...
Igen.
Vezérfonal, mert ugye mondtad, hogy bárhova kerülsz az életed során, és kerültél is még valószínűleg fogsz is, akkor elsősorban is keresel egy zenekart.
Ez így van végül is. Amikor Szegedről elkerültem, akkor is az első dolog, ami volt, amikor tudtam, hogy elköltözöm egy másik városba, hogy egyből keressek valami zenekart. És ez így ment mind a hányszor elköltöztem egy másik városba.
De még maradjunk Szegeden. Igen. Jó lesz nekünk. Ott vagyunk, hogy közeledik a felvétel, és akkor otthon mondja a papád neked, hogy ha fölvesztek, akkor...
Igen, gyakorlatilag ugye én elkezdtem fagottozni tanulni 16 éves koromban, és aztán ugye 18 éves koromban egyetemi felvételi vizsgát, tehát el kell dönteni, hogy hova menjek tovább tanulni. Orvosi egyetemre akartam menni, és akkor édesapám azt mondta, hogy ő neki ez a fagott dolog, ez valahogy szerintem soha nem sikerült ezt így fölfogni, hogy mi is ez a fagott, meg szüleim nem különösebben érdeklődtek soha a komoly zene iránt, és így nem tudták hova tenni ezt a hangszert szerintem. És akkor ezért apám azt mondta, hogy na, ez is biztatás, hogy na, ha fölvesznek, akkor veszek neked egy szakszofont. Szerintem, hogy oda jött, hogy szakszofont, de szakszofont, jó. Hát és akkor fölvettek, és akkor apukámnak be kellett tartani a szavát. Hát ugye, hogy honnan vegyük a szakszofont, valahonnan hallotta, hogy Romániában olcsón lehet venni hangszereket, és akkor hát átmentünk Aradra. Emlékszem, hogy mentünk egy ilyen zenei boltba, de ott valahogy nem volt semmi igazából. És akkor valahogy, nem tudom, hogy, de sikerült neki egy címet találni, egy idős bácsinak a címét, aki lakodalmas zenész volt, és volt neki egy eladó szakszofonja. Na és akkor ezt a szakszofont vettük meg, ez egy alt szakszofon volt. És hát akkor, hogy megvolt a hangszer, akkor el kellett kezdeni tanulni, játszani rajta. És akkor a zeneiskolában volt szaxofontanár, és akkor ő hozzá jártam magánórákra, mert ugye a zeneiskolában nem lehetett több hangszeren tanulni ingyen. Úgyhogy folytattam a fagottozást, és mellé hát vettem magánórákat ettől a tanártól. És akkor aztán elkezdtem a zeneiskolának a fúzzenekarjába járni, mind fagottal, mind szaxofonnal, és akkor onnan ugye elkezdődött az összes többi. Tehát volt egy másik fúvószenekar, egy szegedi fúvószenekar, voltak mazsorettek is, és rengeteg fesztiválra jártunk, meg hát az összes nemzeti ünnepen ugye fölvonulás volt mazsorettekkel, ment a fúvószenekarozás. Főként
szaxofonnal. Igen, mert a fagottal is lehet ugye menetelni, de egy kicsit bonyolultabb. Olyan, mint a cellóval, igen.
Igen, pontosan. Fú, a zenekarokban is van fagott, de általában csak amikor ilyen koncertek vannak, ülős koncertek vannak, akkor. Hát igazából nem is hallatszik az, amit a fagott játszik, tehát, hogy ott, tudom én, a 10 trombon,